Hallgassuk meg a Heidelbergi KT 24. és 25. kérdés feleletét.
A 24. kérdés így hangzik. Hány része van e hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről, a második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. A 25. kérdés így hangzik. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket? A felelet? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy, amaz egy, igaz, örök Isten.
Helyünkön maradva magasztaljuk tovább Istenünket, a 264-es megkezdett dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük el. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Most pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából, a 19. fejezet 17. versétől a 30. versét terjedő szakaszból.
Átvették azért Jézust, ő pedig maga vitte a kereszt fáját, és kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, kétfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig egy feliratot is készített, és feltette a keresztfára. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták a feliratot, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézust megfeszítették, és héberül, latinul és görögül volt felírva. A zsidók főpapjai pedig azt mondták Pilátusnak, ne azt írd, hogy a zsidó királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidó királya vagyok. Pilátus azt válaszolta, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit és négy részre osztották. Mindegyik katonának jutott egy rész, és még ott volt a köntöse. A köntös pedig varrás nélküli volt, felülről aljáig egybeszőtt. Azt mondták azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, kié legyen. Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondta, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Jézus keresztje mellett pedig ott állt az anyja, és az anyjának a nővére Mária, Klópás felesége, és a Magdalai Mária. Jézus, amikor látta, hogy ott áll az anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, azt mondta az anyjának, asszony, íme a te fiad. Azután azt mondta a tanítványnak, íme a te anyád. És ettől az órától fogva magához fogadta őt az a tanítvány. Ezek után Jézus tudva, hogy már mindent elvégezett, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény, egy ecettel átitatott szivacsot izsókra tűztek, és oda nyújtották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta lelkét. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, megértésünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Dicsérünk, Krisztus Úrunk, hogy ma is megszólítasz minket. Dicsérünk, hogy az elmúlt héten is bajlódtál velünk, és gondoltál ránk. Hálát adunk, mert a te gondolatod a gyülekezet, ahova eljöhettünk ma is. Köszönjük, hogy itt adsz mellénk testvéreket, akikkel közösségben lehetünk, akik a te segítségedet is nyújtják nekünk. Megvalljuk, hogy töredékes az engedelmességünk. Sok a meggondolatlan szó a szánkon. Sokszor bántunk meg cselekedeteinkkel másokat, és hosszú a mulasztásaink listája is. Kérlek, hogy bocsásd meg ezeket. Köszönjük, hogy a te szavaiddal el tudsz vezetni minket az engedelmességre. Köszönjük, hogy a példát te adtad elénk, hogy te engedelmes voltál, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Kérünk, hogy ígéd és szent lelked által taníts minket, mit jelent az, amit olyan sokszor mondunk, hogy alászállt a poklokra. Kérünk, Uram, hogy a te nevedért lehessen áldott ez az alkalom. Áld meg ígédet a ige hirdető szájában, és áld meg az ígédet a mi szívünkben. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből olvasom, az első fejezet 7. versét. Benne van, mármint Jézusban, a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint. Ámen. Énekeljük 155. énekünket, Ó Úristen, légy közöttünk! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, János evangéliumának 19. fejezetéből olvasom, annak is a 30. versét. Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kibocsátotta lelkét. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az apostoli hitvallást, amelyet ezekben a hetekben tanulmányozunk, szokás a keresztjének közös hitvallásának is nevezni. Nagyon egyszerű ennek az oka, azért nevezzük a keresztjének közös hitvallásának, mert minden keresztjén egyetért vele. Egyetértenek vele a katolikusok, egyetértenek vele a reformáció egyházai, és egyetértenek vele még a legújabb kisegyházak képviselői is. Mindaz, amit elmondtunk eddig ezzel a hitvallással kapcsolatban, erről a szószékről, elmondhattuk volna bármely keresztény templomban vagy imaházban. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Amen, mondja rá a katolikus. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Amen, mondja rá az evangélikus, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Amen, mondja rá a baptista, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, Amen, mondja rá a Golgotás. Az egész hitvallásnak talán csak egyetlen pontja van, amely körül még ma is vita folyik. Ez a pont a következő. Hiszek Jézus Krisztusban, aki alá szállt a poklokra. Erre a kitételre is ámment mond minden keresztény. De van egy probléma. Mindenki másra gondol, miközben kimondja ezt az ámment. Jézus Krisztus alá szállt a poklokra. Mit jelent ez egy katolikus ember számára? A katolikus hit szerint az Ószövetség szentjei, miután meghaltak, nem mehettek be a mennybe. Egy külön helyre kerültek, amit úgy nevezünk, hogy Limbus Patrum, itt kellett várakozniuk, ez a hely sem nem kellemes, sem nem kellemetlen. Ez egy gyűjtőhely, itt várakoztak az Ószövetség szentjei. Miután Jézus Krisztus véghez vitte a megváltás nagy művét a kereszten, leszállt erre a helyre, és kiszabadította az Ószövetség szentjeit, megnyitotta számukra a menny kapuját. A katolikusok számára a hitvallás pokol szava ezt a Limbus Patrumot jelenti, szerintük itt tartózkodott Jézus halála és feltámadása között. Jézus Krisztus alászállt a poklokra, mit jelent ez egy evangélikus ember számára. Az evangélikusok szerint Jézus valóban a pokolban tartózkodott, halála és feltámadása között, abban a pokolban, amit úgy szoktunk leírni, hogy a kárhozottak lakhelye, az örök büntetés helye, azzal a különbséggel, hogy Jézus itt már nem szenvedett. Jézus szenvedései a kereszten véget értek, és ő azért ment le a pokolba, hogy kihirdesse győzelmét a sötétség erői felett. A református hit szerint ezek a magyarázatok ellentmondanak a Bibliának. Jézus ugyanis sem a pokolba nem távozott, sem a limbus patrumba nem távozott halála után. Hova ment Jézus, miután meghalt? A Biblia azt mondja, a paradicsomba. Lukács evangéliumában a 23. fejezet 43. versében egy beszélgetésnek az utolsó mondatát olvassuk, annak a beszélgetésnek az utolsó mondatát, amelyet Jézus az egyik vele megfeszített latorral folytatott. Ez a lator kezdetben gúnyolta Jézus, ugyanúgy, mint az ő társa, de egy idő után meglátta azt, hogy ez a Jézus, ez egy különleges valaki lehet, hiszen nem gúnyolja, nem kárhoztatja azokat az embereket, akik őt megfeszítették, hanem csöndben, méltóság teljesen viseli a sorsát. És ebből rájött, hogy ő az Isten fia. És egy kérést fogalmazott meg Jézus felé, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Jézus ezt felelte neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Jézus miután meghalt, azonnal a paradicsomba került. Súlyos kérdéssel kell szembenéznünk, ha Jézus nem a pokolba ment halála után, hanem a paradicsomba, akkor miért valljuk mi reformátusok is az apostoli hitvallással együtt ezt a kitételt alászállt a poklokra? Van erre válasz? Azért, mert Jézus szerintünk is megjárta a poklot. De nem halála után, hanem halála előtt. A Heidelbergi K.T. 44. kérdés felelete részletezi ezt a kérdést. Azt a kérdést teszi fel ez a hitvallás. Miért teszed még hozzá szálla alá poklokra? Felelet. Azért, hogy a legnagyobb kísértéseim között is bizonyos legyek afelől, és teljességgel megvigasztalódjam azáltal, hogy az én Uram, Jézus Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődése, fájdalmai, rettegése és pokoli kínlódása révén, melyeket szenvedésével, különösen a keresztfán viselt el, engem a pokoli gyötrelemtől és kíntól megszabadított. Jézus kimondhatatlanul szenvedett. Ezt jelenti az, hogy ő alászállt a poklokra. A református ember így mondja a hitvallást, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették, és képzeletben oda tesz egy kettős pontot, és utána azt is elmondja, alászállt a poklokra. Ez az alászállt a poklokra összefoglalja az előzőeket, mindazt a szenvedést, amit Jézus egész életében, különösen is pedig annak végén átélt. Részletezzük ezt egy kicsit, és vizsgáljuk meg Jézus pokolra szállásának állomásait. Mi volt Jézus pokla? Hát azt olvastuk, hogy egész élete bizonyos értelemben pokolra szállás volt. Elhagyta a menny dicsőségét, ahol angyalok szolgáltak neki, ahol mindenki úrként tisztelte őt, és eljött közénk emberek közé. Kikkel találkozott? Hát velünk találkozott. Velünk, akik halottak voltunk bűneinkben, akik minden önzésre, gyűlöletre hajlamosak vagyunk, akik hallottuk Jézus szavát, és nem érdekelt minket. Jézus az emberi romlottság és bűn fertőjével találkozott, ezt tapasztalta földi életének 33 éve alatt. Ez az ő számára bizony pokol volt. Mégis a K.T. nagyon helyesen hozzáteszi, hogy Jézus pokolra szállása mégis az ő életének vége felé tetőzött. Sőt, azt lehetne mondani, életének utolsó néhány napjában. Jézus pokolra szállása egyrészt jelenti az ő testi szenvedéseit, amit elszenvedett ezekben a napokban. Azt olvassuk, hogy megverték őt. Először nagy csütörtökön verték meg, a főpap jelenlétében, ekkor még csak arcul csapták, de másnap, amikor bevitték a helytartó elé, Pilátus elé, akkor Pilátus arra is parancsot adott a katonáknak, hogy verjék meg amúgy rendesen. És a római katonák azok ebben a kérdésben elég alaposak voltak. Jézust megkorbácsolták, megverték, és azt olvassuk, hogy ha még ez nem lett volna elég, akkor mindenféle szúrós növényből több is koronát készítettek, és ezt belenyomták a fejébe. Mindezek után, talán már ennyit sem bírnánk ki a legtöbben, mindezek után fogtak egy keresztet, és rátették Jézusra. Cipelje ő maga a Golgotára. Ő fog meghalni, ő lesz rátéve erre a keresztre, de addig is szenvedjem. Addig is ő maga cipelje ezt a súlyt. Aki látott már keresztet, akárcsak képen is, az el tudja képzelni, micsoda súlya van ennek. Egy óriási gerenda függőlegesen, és egy kicsit rövidebb gerenda viszintesen. Jézus felvette, és azt olvassuk, hogy egy ideig tudta is vinni, de aztán összeesett alatta. Elértek a Golgotára, és az igazi szenvedések itt érték őt, az igazi testi szenvedések. Ráhelyezték Jézust a keresztre, és szegekkel verték át kezét, lábát. Mind a két kezét, és mind a két lábát. Azt akarták, hogy így legyen odafüggesztve ő a keresztre. Nem ez volt a szokás. A szokás az volt, hogy csupán oda kötözik az embert, sőt, a lábát azt meg sem kötözik, ott volt egy kiálló farész, amire fel lehetett állni, de azt akarták, hogy Jézus különösen is szenvedjen. Ezért verték át kezét, lábát szögekkel. És azt is olvassuk, ami sokszor elkerüli a figyelmünket, hogy Jézus szomjazott a kereszten. Itt nem egy egyszerű szomjúságról van szó, nem arról, hogy valaki néhány órája már nem ivott, és most már jól esne egy pohár víz. Itt arról van szó, hogy Jézus teste sebekkel volt tele. Megkorbácsolták, csupa vér volt az ő teste. És ezeken a felületeken a víz úgy eltávozott, nagyon gyorsan eltávozott. Az embert iszonyatos szomjúság kínoszta. Meg Gibson passiójának tulajdonképpen az volt a célja, hogy ezeket a fizikai szenvedéseket láttassa meg velünk. Jézus fizikailag is pokolra szállt ezekben a napokban. Mégis azt mondhatjuk, hogy az ő lelki szenvedései még a fizikai szenvedéseknél is nagyobbak voltak. Elhagyták az ő tanítványai, akikkel együtt járt 3 évig, akikről gondoskodott, akiket tanított. Először is Júdás hagyta el őt, aki később el is árulta. Elhagyta utána őt a többi tanítványa is, a Gecsemáné kertjében, amikor meglátták, hogy jönnek a katonák, elfutottak. Péter ugyan utána ment Jézusnak, viszont a főpap udvarában ő is megtagadta, ő is elhagyta. Egyedül Jánosról olvassuk, hogy ott állt Jézus keresztje mellett. Minden tanítvány János kivételével elhagyta. Lelki szenvedéseihez tartozik az is, hogy ellene fordult saját népe, a zsidó nép. Elsősorban a nagy tanács tagjairól olvassuk, hogy ellene fordultak. A főpap, a papok, az írástudók, a farizeusok mind szövetkeztek, és azt akarták, hogy Jézus pusztuljon. Azt akarták, hogy ők maradjanak a tekintélyesek, hogy őket kövesse a nép, és Jézusban ennek akadályát látták. Ezért szövetkeztek ellene, és ellene fordultak. De Jézus ellen fordult még maga a nép is. Az a nép, amely egyszer ezt akarja, másszor azt akarja. Virág vasárnap 5 nappal Jézus halála előtt még azt olvassuk, hogy kivonultak Jézus elé, pálmaágakat tartottak az ő útjára, oda tették az ő lába elé, királyi tiszteletben részesítették, meg akarták koronázni. És 5 nappal később meg azt olvassuk, hogy odaállnak Pilátus elé, és azt kiabálják, hogy feszítsd meg. A nép Jézus ellen fordult. Ellene fordultak a rómaiak is. Ellene fordult Pilátus, a római helytartó, aki hosszasan beszélgetett Jézussal, és világosan látta, hogy Jézus ártatlan. Semmi olyat nem követett el, amire azt lehetne mondani, hogy köztörvényes bűn. Vallásilag mondott ugyan néhány dolgot, de ennek a bűnhöz semmi köze. És noha Pilátus ezt jól tudta, mégis halálra ítélte. Ez is lelki szenvedés. Lelki szenvedés lehetett Jézus számára, hogy a római katonák, akik ott várakoztak az ő keresztje alatt, hogy végre halljon már meg, és hazamehessenek ezek a katonák pihenni, játszottak, eljátszották a ruháját, egymás között elosztogatták. Jézus a kereszten látta az ő édesanyját, Máriát. Micsoda szenvedés ez! Nagy valószínűséggel József ebben az időben már nem élt, Máriának nem volt más gondviselője, csak Jézus. És ez a Jézus az ő szeme láttára meghal. Ez nem csak Máriának rossz, de Jézusnak is. Mi lesz az édesanyámmal? És azt olvassuk, hogy ott állt János, az ő szeretett tanítványa is, és rábízta az ő édesanyját. Íme a te anyád, ezt mondta neki. Ez nem azt jelenti, hogy egy titokról most lekerült a fátyol, te a testvérem vagy, és Mária a te anyád, hanem azt jelenti, hogy tekintsd úgy, mint a te édesanyádat, és viselj rá gondot. És Jézus lelki szenvedései abban csúcsosodtak ki, amikor kimondta ezt a mondatot, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus ott a kereszten a mi bűneinket hordozta. És amikor az Atya a mennyből ránézett Jézusra, akkor már nem az ő szeretett fiát látta benne, hanem azt az áldozatot, azt a bárányt, aki a világ bűneit hordozza, akire haragudott a bűnök miatt, akit elhagyott az ő szeretetével, és akit csak büntetéssel tudott sújtani. Jézus, aki a legközelebb volt mindig is Istenhez, akit úgy nevezett, hogy Abbá, Atya, annak ezt kellett kimondania, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus egész élete, testi és lelki szenvedései valóban az ő pokorra szállását jelentik. Jézus alászállt a poklokra, és ezzel minket, akik benne hiszünk, a KT szavaival élve, a pokoli gyötrelemtől és kíntól megszabadított. Úgy is lehet fogalmazni, hogy megtörtént a szerepcsere. Jézus alászállt a poklokra, ő szenvedett helyettünk, hogy nekünk ne kelljen majd elszenvednünk a pokol kínjait. Ezen a földön még szenvedünk mindannyian, de a pokol szenvedéseit azoknak, akik benne hisznek, soha nem kell elszenvedniük. Ez az evangélium, ez a szerepcsere evangéliuma. Jézus alászállt, mi pedig felemeltettünk. Jézust elhagyta az Isten, minket pedig elfogadott. János apostol, aki egyébként a Jézus haláláról szóló beszámolót írta, amit fel is olvastunk. Egyik levelében néhány évtizeddel később azt írta, mi pedig azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Jézus pokorra szállása Isten szeretetének legfénylőbb jele. Ő előbb szeretett minket. Tanuljuk meg mi is viszont szeretni őt, dicsőítsük őt, amit énekünkkel, imádságunkkal, egész életünkkel, bizonyságtételünkkel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 302-es számú énekünk második versét énekeljétek el, énekeljük el Atyától lőn kijövése. Úrunk Jézus Krisztus, olyan gyakran hallottuk már és olvastuk a te kereszt áldozatodnak történetét. Talán azt hiszük, hogy mindent tudunk erről, de valójában ez nem így van. Nem tudjuk elképzelni azt a fizikai és lelki kint, amit te átéltél. Nem tudjuk elképzelni, és olyan jó, hogy nem is kell elképzelnünk, mert nekünk mindebben nem lesz részünk. Magasztalunk téged, Jézus Krisztus, hogy vállaltad ezt a szerepcserét, hogy helyettünk szenvedj, helyettünk járd meg a poklot, hogy mi megigazítassunk és befogadtassunk a mennybe. Urunk Jézus Krisztus, nem tudjuk elképzelni ezt a szeretetet sem. Olyan gyakran tapasztaltuk már, hogy szeretsz minket, de napról napra rá kell ébrednünk, hogy sokkal jobban szeretsz, mint amennyire el tudnánk képzelni. Kérünk téged, hogy ezt hadd értsük meg, hadd csodálkozzunk rá napról napra, és add meg, hogy ebből a szeretetből élhessünk, hadd lehessünk hálásak, hadd szolgáljunk téged hálából. Kérünk téged, hogy vigasztalj meg mindenkit, aki szenved, aki úgy érzi, hogy talán egy kicsit ő maga is megjárja a poklot. Kérünk téged azokért, akik szerettüket vesztették el a közelmúltban, akik ravatal mellett álltak meg. Kérünk téged mindenkiért, akit betegség, baleset, mindenféle más szerencsétlenség környékezett meg. Kérünk, Urunk, hogy állj ott minden szenvedő mellett. Kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg következő hetünket, annak minden alkalmát. Kérünk a mi személyes életünkért is, nem csak a te áldásaidért, Urunk, de azért is, hogy valóban hadd tudjunk téged dicsérni, rólad bizonyságot tenni mások számára. Kérünk, segíts, maradj velünk ezen az egész napon, a nyugalom napján, add meg, hogy sok időt tölthessünk veled, tudjunk pihenni. Kérünk, hogy így maradj velünk a te áldásoddal. Amen. Most pedig egy csendes percben kiki puhászkodjon Istenhez. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem az adakozást, ami Úrunk szavaival jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet te néked. Amen. Végezetül a megkezdett 466-os számú énekünk negyedik utolsó versét énekeljük el. Éltem, ha fogyva fogy.